Nyissuk ki a Bibliánkat a 73. Zsoltárnál, és a 73. Zsoltárnak a 17. versét szeretném felolvasni, annak is csak az első felét, ami ki van vetítve. És kérlek benneteket, hogy Isten igéje iránti tiszteletből, és Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk ezt. Ászáf mondja ezt az életének egy pontján. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem. Köszönjük neked, Uram, a te igédet, és köszönjük neked azokat a példákat, amit adtál. Köszönjük neked Ászáfnak az életét, és kérünk most téged, hogy taníts bennünket, hogy mi is nap mint nap, hétről hétre átélhessük azt, hogy ott vagyunk nálad, és megértünk valamit, ami igazán fontos nekünk. Így megnyitjuk most a mi szívünket, és kérünk téged, hogy szóljál hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hát ez nem egy hosszú igevers, de az egész Zsoltárnak ez a szíve, a 73-as Zsoltárnak. Erről szeretnék ma beszélni. Egy olyan sorozatban vagyunk, hogy a reformáció kapcsán azt keressük, hogy miben is kell nekünk megújulni a mi életünkben. De januárban beszéltünk arról, hogy szeretnénk megújulni az imádságban. Emlékszik valaki, hogy ki volt a példa? Dániel. Ugye jó, ha vannak példaképeink. A világ tele van mindenféle példaképpel, akiket látunk a tévébe, vagy itt-ott interneten olvasunk, de ebben a könyvben rengeteg példakép van, szeretnék elétek hozni minden hónapban egy ilyen példát. Persze más is lehet, minél több példátok van a Bibliából, annál gazdagabbak vagytok, de mi most itt a Dánielt vettük az imádságba példának. Aztán februárban az igéhez való viszonyunkról volt szó, az ige olvasásról, de főképp arról, hogy hogyan engedjük be az életünkbe Istennek az igéjét. Nem tudom, emlékszik-e valaki, ki volt a példánk az igével kapcsolatban? Jósiás, aki hát elég szomorú a történet, egyszer templom felújítás közben megtalálták benne Mózesnek a törvényét. De ez radikális változást hozott az életükbe. És olyan jó lenne, mi is megtalálnánk időnként a Bibliába egy-egy üzenetet, és az radikális változást hozna az életünkbe. És a mai napon egy újabb példaképet szeretnék hozzátok hozni, elétek hozni, Ászáfot, aki Dávid és Salamon idejében volt egy lévita, és a zenekarnak a vezetője volt. Őt szeretném hozni azzal kapcsolatban, hogy a márciusi témánk az Isten keresése. Hogy hogyan is keressük mi az Istent. Néhány igeverset szeretnék hozni, azért, hogy lássuk, hogy ez mennyire ez a téma, hogy Istent keressük, ez mennyire átível a Biblián. Például a 14. Zsoltárban ezt olvassuk, az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi az Istent. Isten letekint a mennyből, és nézi az embereket, hogy mit csinálnak, mivel vannak elfoglalva. Hát lenne elképzelésünk, hogy mit lát. Ugye ott is, ha Zsoltát végigolvassátok, akkor sajnos az van, hogy azt látja, hogy nem nagyon az Istent keresik az emberek. Mindenfélével el vannak foglalva. De jó tudnunk, hogy Isten, mint egy apa, letekint az ő népére, és letekint a gyermekeire, akik ugye átadták már az életüket Krisztusnak, azok már az ő gyermekei, és nézi, hogy van-e közöttük olyan, aki értelmes, ezt mondja az ige, és az értelmes az, aki keresi az Istent. Aztán egy másik igevers a zsidókhoz írt levélből, a 11. rész 6. verse, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van. Úgy néz ki, hogy ebből legalábbis azt látjuk, hogy a gyakorlati hit szerves része, vagy vagy elengedhetetlen része, hogy aki keresi az Istent. Tehát olyan, az nem hit, amikor valaki csak hisz Isten létezésében, de igazából nem kutatja, nem keresi az Istent. Arról beszél ez az igevers, hogy ez a kettő, ez nagyon erősen összefonódik. És kihagytam még az utolsó sort, tartozik ehhez egy ígéret is. Egy ígéret, amit megragadhatunk. Azt mondja, hogy és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Azt mondja Isten igéje, hogy ha te keresed az Istent, kutatod az Istent, akkor Isten megjutalmaz téged. Hogy mi ez a jutalom? Ezt nincs így leírva a Bibliába olyan értelemben, hogy itt a hétköznapokban van egy nagyon nagy jutalom, az üdvösségünk. Az mindennél többet ér, de már itt a Földön is sok-sok jutalom van. Egyáltalán az Istennel való lét, ahogy kicsit kapcsolódok a Sanyi példájához, amikor Eszter megfogta apa kezét, és az volt a jutalom, az volt, hogy ott volt vele. És ez csodálatos dolog. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy a keresés az egy része az életünknek. Aztán az Ézsaiás 55.6-ban ezt olvassuk. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, ami közel van. Úgy néz ki ebből az igéből, hogy egy darabig még megtalálható az Isten. Ezt úgy mondhatnánk, hogy az Isten történelem óráján kicsit más felosztásban tanulják a történelmet az angyalok. Ott ilyen korszakok vannak, és van egy olyan korszak, amit úgy hívunk, hogy a kegyelem korszaka. Ebben élünk mi most. Ez a kegyelem korszaka akkor fog befejeződni, amikor az Úr Jézus Krisztus másodszor eljön a földre. Akkor már nem gyermekként jön el, hanem akkor dicső királyként jön el. És addig a kegyelem korszaka van, ami azt jelenti, hogy minden bűnös mehet az Istenhez. Persze valaki mondhatja, ó, hát akkor mennyi időnk van még, hát még azért úgy néz ki, talán még nem holnap jön el az Úr, de ugye nem tudjuk, hogy mikor jön, de azért még egy picit beszélnék erről, hogy amíg megtalálható, mert egyrészt a kegyelem korszakában Isten megtalálható, de azt is látjuk, hogy a személyes életünk, mert ez azért nem úgy van, hogy mi irányítjuk az életünket, és akkor szépen megtervezzük a dolgokat, és azt mondjuk, hogy majd olyan 55 és 56 éves korom között majd lesz időm, hogy az Urat keresem, és akkor majd megtalálom. Hanem azt mondja az ige, hogy senki nem keresheti az Istent, csak az, akit az Atya vonz. És úgy néz ki, hogy az Isten időnként kiszakít bennünket, már azokat, akik még nem ismerik őt, kiszakítja az embereket a világnak a sötétségéből, mert azt is mondja az ige, hogy akik nem ismerik Krisztust megváltóként, azok sötétségben járnak. És egy sötétségben nagyon nehéz megtalálni valamit. És egy különleges csodát tesz az Isten, hogy abból a nagy sötétségből, amiben vagyunk, és mindannyian, akik már átéltük Krisztussal való találkozást, a megtérést, tudjuk, hogy ez nem úgy volt, hogy már előtte már régóta tervezgettük és egyeztettünk a naptárba az Úrral, hogy már mikor fogunk vele találkozni, meg megtérni, hanem történt valami az életünkben, amikor a mi lelkünkben valami szabadság lett arra, hogy Istent megragadjuk. Na és ez Istentől függ, ezt ő tudja, hogy mikor van. És arról is szól ez az ige, hogy vigyázzunk, hogy amikor ilyen van, amikor Isten bekopogtat hozzánk, nehogy visszautasítsuk. Ez kicsit olyan, mintha otthon ücsörgök, és mondjuk jön valami nagy megtérés, aki szeretne nekem valami támogatást adni, de hát én nem érek rá éppen. Jön egyszer, kétszer, háromszor, aztán többször már nem jön, mert azt mondja, hát akkor mást fogok majd segíteni. És sokszor így vagyunk, hogy a világban nagyon sokan így vannak, hogy Isten kopogtat, de nem válaszolnak. Nem tudjuk, hogy hány lehetőségünk van. Nem tudjuk, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus. Ez az ige arról szól, hogy amikor úgy érezzük a szívünk, hogy meg ott van az Úr, és hogy válaszolhatunk neki, akkor keressük őt. És akkor menjünk oda, és engedjük be az életünkbe. Azt mondja, hívjátok segítségül, ami közel van. Aztán a példabeszédekben, és olvasunk a keresésről. Fiam, ha megfogadod mondásaimat és parancsaimat, magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, Bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Úgy is mondhatnánk, hogy a kutatás, a keresés, az tulajdonképpen egy életforma a Bibliában. Nagyon érdekes, a keleti gondolkozás az más, mint a nyugati gondolkodás. A nyugati gondolkodás mindig arra koncentrál, hogy megtaláltam valamit. A keleti gondolkozás meg azt mondja, hogy keresek valamit. És van egy folyamat. És ebben igazából nem az a lényeg, hogy a végén most lesz egy pont, amikor megtaláltam, hanem maga a folyamat a lényeg. A hívő életünk az nagyon ilyen, ez nem olyan befejezett dolgokból áll, hogy akkor most megtértem, akkor most ezt csináltam, azt csináltam, és akkor az készen van, hanem a hívő élet az egy folyamatos kapcsolat az Istennel, és azt mondja, hogy ha úgy keresed azt, mint ezüstöt, és úgy kutatod, mint elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme. A bölcsességről van szó, ez nem úgy zajlik senkinél, hogy keresi a bölcsességet, egyszer csak megtalálja, és akkor hirtelen pop, milyen nagy bölcs lesz, hanem az egész életében, ahogy keresi az Urat, egyre bölcsebb lesz az Isten szerint. Ez egy életforma, ez a keresés. És azt mondja, hogy úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, vagy mint az ezüstöt. Nekem most egy olyan példa jutott eszembe, hogy pár héttel ezelőtt elvesztettem a mobiltelefonomat, biciklizés közben kiesett, és rögtön visszamentem, megnéztem, körülnéztem, kinyomtattam papírokat, kiragasztottam, hogy hát sajnos ez most nem lett meg, de az volt vele, hogy azért foglalkoztam vele komolyan. És úgy belegondolok, hogy hányszor kutatjuk így az Isten igéjét, az Istent. Hogy azt mondjuk, hogy akkor most megyek még egy kört, meg még egyet, meg most félreteszek dolgokat azért, hogy megértsek valamit az Istentől. Azt mondja, hogy ha úgy kutatod, mint az ezüstöt, mint az elrejtett kincseket, akkor előrébb jut az életed, ha úgy keresed az Istent. Aztán azt is olvassuk a Máté 6.33-ban, hogy keresétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ismerjük az előtte az van, hogy sok mindenre szükségünk van, és aggódunk a dolgokért, hogy lesz-e mit ennünk, lesz-e mivel ruházkodunk, hol laktunk, vagy hogyha utalok Saninak az elején, akkor hogy lesz-e nyugdíjam például, vagy sok minden. És azt mondja Isten, hogy rosszul csináljátok, mert nem ezeket a dolgokat kell először keresni. Ezt nem mondja sehol az ige, hogy ezekkel nem kell foglalkozni, csak azt mondja, hogy először az Isten országát és az igazságát kell keresni. Úgy is mondhatnám, hogy az Isten ügyeit kell figyelnünk. Az ő országának az ügyeit, ami a közösségben van, az ő népe között van. Vagy azokat kell nézni, azokat a kincseket, amik az ő országában kincsek. Azokat kell keresnünk. Vagy az igazságát, a törvényeit kell néznünk, vagy az ő nézőpontját kell keresnünk, hogy vajon az Úr hogyan látja ezeket a dolgokat. És azt mondja, megint egy ígéret, hogyha te az ő dolgait, az ő országát, az ő igazságát keresed, akkor megadatnak nektek mindazok a dolgok, amikre szükségetek van, és nem kell félnetek. Vagy itt van a hónap igéje, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Jézus kimondottan parancsolja, hogy keressünk. Kimondottan parancsolja, hogy kutassunk. Megint azt mondja, hogy ez egy életforma. Ez nem egy olyan ige, amit egyszer megcsinálunk, és akkor megkaptuk, és készen van. Hanem egy életformánknak kell, hogy legyen az Istennek a keresése. És azt mondja, hogy akkor kapunk, találunk, és megnyittatik nekünk. És még egy ige, a Kolossé 3.1.4, azt mondja, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Megint ezt mondja, hogy keressük az Istennek a dolgait, és ne a földiekkel legyünk elfoglalva. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor a Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Tehát azt látjuk, hogy Isten igéjében a keresés, az Istennek a keresése az egy központi téma. De mit is jelent Istent keresni? Hogyan kell Istent keresni? Szeretnék egy példát hozni elétek, és ez a 73. Zsoltárban lesz. Ászáfnak a példája, akinek egy elég szép foglalkozása volt, hiszen az Istennek a zenekarát vezette, ő volt a karmester, ő volt az, aki felelős volt ezért, és valószínű nap mint nap dicsérte az Istent, ott volt az Isten tiszteletem, és azt olvassuk az ő Zsoltárában, hogy azt mondja, milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. Egy bizonyságtétele van Ászáfnak, hogy bár tudta, hogy jó az Isten, tudta, hogy milyen az Isten, és szolgált is neki, mégis egyszer majdnem elesett jártában. Úgy folytatja, hogy mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukba kérkedve néznek szét. Szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek. Elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltártják a szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, ezért fordul feléjük a nép. És mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják vagyonukat, szüntelen. Hát, ahogy jó, újra és újra olvasom, hát semmit nem változott a világ, mint hogyha körülnéznénk, ugye ugyanezeket a dolgokat látjuk. Látjuk a politikusokat, látjuk a mindenféle embereket, akik érzéketlenek minden iránt, de szeretném azt kérdezni, hogy szerintetek hogyan jutott el Ászáf erre, hogy ő ezt így megfogalmazza, hogy ez így ennyire zavarja őt ez a dolog. Mit kellett neki azt csinálni, hogy ezt így meg tudja fogalmazni? Hát figyelnie kellett ezeket az embereket, nem? Hát körülnézni. És úgy elképzelem, hogy mondjuk volt egy Isten tiszteleten, ott dicsérte az Urat, aztán volt 6 nap, amikor pedig nézte ezeket a gazdtevőket, és egyre pumpálta föl magába a dolgot, hogy ez nem jó. Én úgy gondolom, hogy Ászáf nem azt csinálta, amit a Kolossé levélben olvastunk, hogy a föntiekkel törődött, hanem valahogy az idevalókkal törődött, és egyre jobban hőzöngött. És hát őszintén szóval látom ezt a mai világban is, és magamon is észreveszem, hogy megnézek egy híradót, és rögtön fölmegy a pumpa, hogy na hát ez milyen, mekkora bunkó ez az ember, vagy az, fú, hát szörnyű. És kezdem érezni, hogy szörnyű ez a világ, és hogy milyen borzalmas. Vagy bármit az ember körülnéz, kezd hatni rá ez a dolog. És úgy néz ki, hogy Ászáffal is valami ilyesmi történt, hogy beengedte a keserűséget az életébe. Nem tudom, hogy mi hogyan vagyunk ezekkel a dolgokkal, hogy ott vannak-e ezek a kérdések bennünk. Mert aztán az a baj, hogy Ászáfnak egy nagyon csúnya megfogalmazás kerekedett ebből a világot figyelésből. Azt mondja, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel, már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. Itt van a dicsőítés vezető, és eljut egy ilyen gondolatra, hogy kezdi fölőrölni az ő lelkét, az ő gondolatait, az életét, mindaz, amit lát a világba. És kezdi áthatni az ő életét, az, amit lát a világban, és valahogy fölé kerekedni annak, amit az igében olvas, és amit Istentől lát. És már nem azt mondja Ászáf, hogy de jó az Urat dicsérni, mint itt az elején, hogy milyen jó az Isten Izrael a tiszta szívűekhez, hanem valahogy azt mondja, hogy hiába tartottam tisztán az én szívemet. Megfogalmazza, hogy nem működik ez a dolog. És aztán még magára is néz, látja, hogy hát nekem mennyire rossz. És utána pedig eljut arra a gondolatra, hogy én is úgy beszélek, mint ők. Azt gondolom, hogy Ászáf csinálta a szolgálatát, Ászáf ott volt, amit kellett csinálni, de mégsem az Urat kereste. Nem az Urat kereste, hanem igazából a világi dolgok figyelme lekötötte őt. Az nem baj persze, ha látunk dolgokat a világba, de úgy néz ki, hogy nem mindegy, hogy mivel foglalkozunk úgy igazán. Amikor valamit nagyon keresünk, akkor általában a többi dolgot kizárjuk. Legalábbis a férfiak, ugye, akiknek csak ilyen fiókos rendszer van, ők általában így vannak, kihúzzák a fiókot, ami nagyon kell nekik, akkor többi az nem érdekel bennünket. De úgy néz ki azért az ember is valahogy ilyen, hogy amikor valami nagyon leköt téged, akkor arra koncentrálsz. És vannak más dolgok, de nem olyan lényeges dolgok azok. Amikor egy árvíz van, és rakjuk a homozsákokat, akkor nem foglalkozunk azzal, hogy a szomszéd kutyája tegnap is ugatott, mert ez nem annyira lényeges, vagy nem foglalkozunk azzal, hogy már megint a munkahelyemen az az ember, vagy nem tudom, hanem akkor rakjuk a homokzsákokat, és akkor leköt bennünket ez a dolog. És valahogy így van ez, úgy néz ki Isten keresésével is, hogy ha ez nem egy életforma számunkra, akkor veszélyben van a mi életünk. És mindenki megnézheti itt az Ászáf Zsoltára kapcsán, hogy ő hol tart ebben az érintésben, hogy milyen a te lelkiállapotod. Hogy vagy te most? Hogy úgy vagy, hogy ezek leterhelnek ennek a világnak a gondjai, ez az egész, és igazából közel vagy időnként egy-egy ilyen csúnya megfogalmazáshoz, vagy pedig látod ezeket a dolgokat, de mégis valahol az Isten országából nézed mindezeket. És ekkor történt Ászáffal egy nagyon fontos dolog. Azt mondja, hogy de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Ászáfnak eszébe jutott, hogy azért hopp, itt már nagyon messzire ment, itt megállj, ezzel nem akarok túlmenni, mert ez már azt jelenti, hogy elhagyom az Istent. Elhagyom mindazt, amit az őseimtől kaptam Istentől. És azt mondja, elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni. Rögtön hozzányúlt az emberi megoldáshoz, mondhatnám a nyugati megoldáshoz, hogy hát akkor vessünk számot, nézzük meg, hogy mik vannak, hogy is vannak ezek a dolgok. De hát azt tűnt, hogy túl nehéznek tűnt neki. Túl nehéznek tűnt neki. Nem tudta ezt megérteni. Nem tudta kisakkozni valahogy, hogy megmagyarázza, hogy ja, hát igen, ez így meg úgy van, de azért nekem mégis milyen jó, nem jött neki ez össze. Azt mondja, nem sikerült megérteni. Úgy néz ki, hogyha valaki nem az Isten dolgaival foglalkozik, akkor nem tudja megérteni a dolgokat. És rengeteg dolog van, ami körülvesz bennünket, amiket meg kell érteni. Nehézségek, kérdések az életünkbe. És Ászáf azt mondja, hogy nem tudta megérteni. És akkor történt az, amiben szeretném példának állítani mindannyiunk elé Ászáfnak az életét, hogy azt mondja, végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem. Tehát azt mondja, hogy végül aztán Ászáf csak oda ment az Istenhez. Egyébként nagyon érdekes, hogy emlékeztek, hogy van ez a nagyon fontos üzenet az igében, hogy szeresd az Uradat, ugye teljes elmédből, teljes erődből, teljes szívedből, teljes lelkedből, és hogy itt látjuk ezt a dolgot, hogy Ászáf eljutott oda, hogy ő lelkesedéséből már nem tudta szeretni az Urat. Mert már ez elmúlt. És de akkor azt mondja, hogy hozott egy döntést, mikorában az Urat fogja követni, és az megmentette őt. Tehát ez úgy néz ki, hogy amikor nem érzed azt, hogy most annyira keresni kéne az Istent, akkor is ott van a te lényed, az egész tényed, ott vannak a te akaratod, ott van a te elméd, és ott vannak az érzelmeid is, és ezek mindegyikre szükség van. Ő neki itt most sem az elméje, sem a lelkesedése nem segített, de volt egy döntés, hozott egy döntést Isten mellett, és az túlvitte ezen a ponton. És egyszer odament az Isten szent helyére, és azt mondja, megértette. Valami történt az ő az ő szívében. Nézzük csak, hogy mit is értett meg Ászáf. Azt mondja, bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillantás alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölselkedsz, Uram. Valami nagyon egyszerűt értett meg. Amit egyébként szerintem lehet, hogy az elmébe tudhatott volna, de ott az Isten szent helyén, amikor az Istent kereste, akkor megértette azt, hogy ez most a valóság, de már nem telepedett rá ez a dolog, hanem inkább már egyfajta, hát talán szánalommal tekintett ezekre, hogy fú, de rossz ezeknek az embereknek. Amikor az Istent kereste, akkor megváltozott teljesen a nézőpontja, meg önmagáról is, mert azt mondja, ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Az előző állapotát rögtön kritikával értett, nem is akármivel, azt mondta, hogy hát, mint a barom, olyan voltam. Egyszerűen nem is értem, hogy hogy lehetett ez. Most itt vagyok az Úr jelenlétében, és rájövök, hogy hát nincs miért keseregnem. Az Isten szent helyén megváltozott az ő gondolkodása. Azt mondja, de én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is a testem, a szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz, Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged. Úgy látszik, hogy Ászáfnak az élete radikálisan megváltozott, és végül az utolsó versben ezt olvassuk, de nekem olyan jó az Isten közelsége. Az Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Ászáf elment keresni az Urat, és megváltozott az ő élete. Mit keresünk mi tulajdonképpen? Mik azok a dolgok, amiket keresünk? Például keressük a boldogságot. Igaz? Keressük. Keresünk pénzt. Keresünk válaszokat az életünkre. Keresünk dicsőséget, keresünk esetleg igéket, amik majd túlvisznek bennünket dolgokon. Keresünk szolgálatot, keresünk a családot, keresünk megoldást, és rengeteg mindent keresünk. De Isten igéje egy nagyon egyszerű dolgot mond. Azt mondja, hogy Istent keressük. Az Istennel való közösséget keressük. Az Istennel legyünk. És akkor mindezek értelmet nyernek az életünkbe. Mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg dolog van, amit nem látunk. És mi ezeket a dolgokat keressük, és ha Istenhez megyünk, akkor mondjuk neki, hogy Istenem, most ebbe válaszolj, most abba válaszolj, most ezt nem értem. De Isten nem erre vágyik. Isten arra vágyik, hogy vele közösségben legyél. Arra vágyik, hogy elmenjél vele sétálni, és eltöltsél vele néhány órát, amikor csak egyszerűen ott vagy, és azt mondod, itt vagyok, Istenem. De jó veled lenni. És közben válaszokat fogsz kapni az Istentől, ha ezt az életmódot gyakorlod. Mit jelent Istent keresni? A gyakorlatban. Hogy tudjuk Istent keresni? Szeretnék 5 dolgot mondani nektek, amikor ezen gondolkoztam, úgy elém jött, hogy milyen az az életmód, amikor itt élünk ugyan a világban, és a világ dolgait látjuk, mert nem szerzetesek vagyunk, és nem is mondja sehol Isten igéje, hogy szerzetesként be kell gubóznunk, hanem itt vagyunk benne a világban, de mégis az Istent keressük. Amikor ránézel egy emberre, szemébe nézel egy embernek, akkor nem azt nézed, hogy ebben a tönkrement világban mivé lett. És hogy milyen bunkó, vagy milyen idegesítő, vagy nem tudom. Hanem azt nézed, hogy őt Isten teremtette, és vajon mivé akarta teremteni őt az Isten? Istent keresed abban az emberben. Istent keresed, az Istennek a munkáját keresed, és egész másképp fogsz vele találkozni. Ránézel, és nem a keserűség fog fejlődni benned, hogy már megint miért kellett találkoznom ezzel az emberrel, hanem inkább szánalomra fogsz indulni. Inkább az Istennek a teremtését fogod meglátni, és mélyen meglátod benne, hogy ez az ember Isten teremtése, és hogy mivé válhatott volna. Más lesz a nézőpontod. Válaszokat fogsz kapni. Ha van egy problémád az életedben, vagy kérdésed, akkor nem azt nézed, hogy lehet ezt most gyorsan megoldani, gyorsan túl lenni rajta, mert úgy vagyunk rajta, hogy minden problémán gyorsan túl akarunk lenni, szabadulni szeretnék tőle. Hanem azt nézed, hogy Isten vajon hol van ebben a problémában? Mit akar Isten? Mi a terve ebben a helyzetben? Hogyha így tekintesz ezekre a problémákra, ha így nézed a politikusokat, így nézed ezt az elvadult világot, akkor azt nézed, hogy vajon Isten mit akar tenni ebben, és nem keseregni fogsz, hogy szörnyű ez a világ, uram, ahova tettél, hanem az Istent fogod megtalálni. Más lesz a nézőpontod. Ha valami gyönyörűséget okoz neked, valami tetszik neked, sok minden lehet ilyen, akkor nem elmerülsz benne, hanem fölteszed a kérdést, hogy vajon az Istennek is tetszik ez a dolog? Vagy vajon az Isten mit gondol erről a dologról? Vajon Isten hogy látja ezt a dolgot? És hogyha Istennek is tetszik, akkor együtt örvendezel benne. Ha pedig az Istennek nem tetszik, akkor engeded, hogy arrébb tegye tőled ezeket a dolgokat. Hogyha valahol vagy, mindenki van valahol, ugye, fizikailag legalábbis, most itt vagyunk, de az életünk útján is vagyunk valahol. Iskolába járunk, dolgozunk, éppen lefelé hajló ágba vagyunk, éppen fölfelé, éppen ilyen körülmények vannak olyan, akkor nem azt nézed, hogy fú, most itt nekem milyen rossz, vagy jó-e nekem itt most, és most milyen jó, most örülök, vagy amikor éppen nem jó a hely, akkor meg milyen rossz nekem, hanem azt nézed, hogy vajon Istennek mi a terve velem itt ezen a helyen? Vajon Isten mit akar velem itt ebben a dologban? Keresed az Istent abba a helybe. És Isten esetleg megmondja neked, hogy figyelj, én gyorsan eljárt tovább, mert én nem akarom, hogy te itt legyél. Vagy azt mondja, hogy van neked, van veled tervem ebben a helyben. És rögtön megváltozik az a hely. Ha az ember olyan helyen van, ahol szükség van rá, ahol van célja, akkor egész másképp látja a világot. Hogyha ott vagyok egy gyönyörű szép fogadáson, de úgy érzem, hogy nekem itt nincs helyem, akkor kényelmetlenül érzem magam. Voltam egyszer így, még régebben egy ötcsillagos szállodába csöppentünk, valaki oda meghívott minket, és nem tudtuk, hogy mit szabad, mit nem szabad, hova nyúljunk, mit nyúljunk, nem éreztük magunkat igazán jól. És volt olyan, amikor pedig nyomorúságos helyem voltam, de éreztem, hogy Isten most ide helyezett engem, és jó volt. Az Istent keressük ebben is. És végül, amikor magadra nézel, hogy te ki vagy, mi vagy, és most mi van veled, akkor ne azt nézd, hogy most mi van, és esetleg azt látod, hogy fú, egy rakás szerencsétlenség vagyok, és nincs tovább. Vagy esetleg azt látod, hogy most valami dicsőséges helyzetben vagy, és fú, de jó nekem, és kezdesz már büszke lenni, hanem azt nézed, hogy Isten innen hova akar téged tovább vezetni. Mi a célja azzal? Azt akarja, hogy itt maradjak, és ilyen rakás szerencsétlenségként álljak itt. Vagy azt akarja, hogy most úszak a dicsőségbe? Biztos nem. Isten akar formálni téged valahova. Istent keresni azt jelenti, hogy amikor az embereket látod, amikor a problémáidat nézed, amikor a jó dolgokat látod, amikor a helyzetedet nézed, amikor önmagadban nézed, akkor keresed az Istent, hogy hol van ebben az Isten, mit akar mondani ebben az Isten. És így éled az életedet. És erre bátorít bennünket Isten igéje, rengeteg ígérettel, és azt mondja, hogy Istennek ez a vágya, hogy keressük őt. Hol van ez a szent hely? Már csak ez az egy kérdés van, ahova elment Ászáf. Hát, nem tudom pontosan, de ha volt is egy olyan, oda már mi biztosan tudunk elmenni. Mert már eleve nem is túl olcsó oda menni, meg nem is biztos, hogy az az. Hol van az a szent hely, ahol te az Istent tudod keresni? Egész biztos, hogy ez nem egy fizikai hely, ahova neked oda kell menni. Mert tudjuk, hogy amióta Krisztus szétszakította a kárpitot, és tudjátok, úgy volt az izraeli templom, hogy volt egy legmélyebb pontja, a szentek szentje, ahova csak a főpap mehetett be, az széthasította azt a kárpitot, és ezzel azt fejezte ki, hogy Krisztus keresztjén át te bemehetsz a legmélyebb szentélybe. De hol van ez? Mert persze jó, hát bemehetek, de hogy mehetek be? Nem tudom, hogy jöttél ma ide. Azzal a mély vágyakozással, hogy az Isten mit fog ma szólni hozzám. Azzal jöttél ide, hogy fogok tudni valakit bátorítani, hogy mit fogok majd valakinek mondani, Uram, hogy akarsz engem majd használni? Ezzel a vágyal, vagy pedig eljöttél, és itt vagy, de nem kerested az Istent. Vagy hogy szoktál felkelni? Hogy hú, Uram, új nap van. Mit akarsz nekem adni ma? Mi lesz ezen a napon? De jó ez a nap! Mi a terved velem? Istent keresed, amikor kezdődik egy nap? Vagy hogy nézed a világot, hogy hú, Isten mit gondol erről? Mit akar tenni erről ezzel kapcsolatban? Vagy hogy néz ki a naptárod? Egy héten hányszor van beírva az Úrral való találkozás, vagy a mobiltelefonodba. Hogyan keresed az Istent? Az Istennek a szent helye, az benned van, ahogy az Istennel te tudsz találkozni. És szerintem vissza tudsz gondolni, hogy mikor voltak ilyen találkozások, és emlékeztek, van az a kilencféle mód, ahogy az Istennel való kapcsolatunk lehet, ezt az ifin tartotta Péter, de aztán volt egy pici talán az Isten tisztelten is belőle, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Hogy neked mi az, amin keresztül az Istennel tudsz találkozni? Mert Isten igéje ma azt mondja, azt szólja, hogy keresd a te uradat. Úgy, mint az ezüstöt, úgy, mint a kincset, hogy legyen az életednek ez egy része, nem is része, ez a lényege. Egy életmódod legyen, hogy te az Istent keresed. Az urat keresed. Bárhol vagy, bármit csinálsz, mindig az urat keresed. És ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozol a különböző dolgokkal. Amikor a jövődet keresed, akkor is az urat keresed. Amikor a családodért dolgozol, akkor is az urat keresed. Amikor önmagadról gondolkozol, akkor is az urat keresed. Mindig az urat keresed. Mert Isten lenéz a mennyből, és figyeli, van-e értelmes ember, aki keresi őt. Mert ő erre vágyik, és ezen keresztül tud veled kapcsolatban lenni. És egész biztos, hogy az életed radikálisan változik, hogyha az Urat keresed, és őt figyeled, akkor a nézőpontod változik, úgy fogsz járni, mint Ászáf. Hogy lehet, hogy van most egy keserű nézőpontod, lehet, hogy van egy nézőpontod, amiről azt mondod, hogy nincs kiút. De ha az Urat keresed, akkor változni fog. És nem, az Úr nem biztos, hogy azonnal megoldásokat fog neked adni, hogy most akkor kiderült, hogy na, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hanem ahogy az Urat keresed, úgy fog változni az életed. És észreveszed, hogy kisüt a nap. Észreveszed, hogy van értelme az életednek. Olyan ez, mint az Isten vezetése, amikor ugye többféleképpen vezet, valamikor az Úrat kijelentést, de ez ritkábban van, legtöbbször az Úr vezet téged, ahogy te éled az életedet. És visszanézed, és azt veszed észre, hogy hopp, hát az Úrral jártam, mert követtem őt. Én bátorítok mindenkit, hogy így éljük az életünket, keressük az Istent. És azt mondja Isten, hogy akkor megjutalmaz bennünket, akkor az életünk egész mássá lesz. Ha valakinek úgy van ez az életében, hogy most nem jellemző rá ez a dolog, akkor kérlek téged, hogy most egy pici csöndet fogunk tenni. Aztán majd most én fogok imádkozni. De ebbe a csöndbe tényleg, hogy válaszolj Istenednek. Mondd el, hogy ha úgy voltál vele, hogy most a világban elvegyültél, és észrevetted magad ezeket a jeleket, ezeket a keserűségeket, ezeket a fölháborodásokat, akkor mondd el Istennek, hogy Uram, bocsáss meg, elkanyarodtam tőled. És szeretnék oda menni a szent helyre, hogy találkozzak veled. Mert szeretném megérteni a te akaratodat, a te vezetésedet. Legyünk most egy picit csöndben, és utána majd imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te szeretetedet, a te üzenetedet. Köszönjük, hogy te eljöttél erre a földre, és megkerestél bennünket. És Uram, köszönjük neked ezt a tudást, hogy te lenézel a mennyből, és figyelsz bennünket. Köszönjük neked, Uram, hogy tudhatjuk, hogy te ott vagy, és vágysz a velünk való közösségre. Uram, bocsáss meg nekünk, amikor nem kerestünk. Bocsáss meg nekünk, amikor a világot szemléltük, és hatott ránk a világnak a kincsei, és a lelkünk fölháborodott sok dolgon, és földi célokkal lettünk tele. Letesszük most ezeket mind eléd, Uram, és jövünk most te hozzád, és kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy tudjunk többször menni a szent helyre. Uram, szeretnénk, hogyha a nap mint nap az egész napunk, Uram, a 24 óránk az veled töltődne. Akár dolgozunk, akár tanulunk, akárhol vagyunk. Uram, szeretnénk keresni téged, és vágyunk a te üzenetedre, és nem arra, hogy a világ lenyomjon bennünket. Jövünk most eléd így, úgy, mint szabadítóhoz, úgy, mint aki az életét adta értünk, váltságul, és akinél a szabadság van, és a békesség. Hiszünk benned, Uram. Amen. Amen.